Sziasztok! Először is boldog új évet kívánok nektek! A Csütörtöki Könyvklub 2023-as első adásának vendége Lepp Tünde, akivel én régen dolgoztam már együtt, a CEU volt közös munkahelyünk, és a CEU fantasztikus könyvtárának a könyvtárosa nagyon-nagyon régóta, és egyben a legrégebb óta futó könyves podcast, a Popkulcsajok, stb. Egyik tagja, ugye, amit Brigivel már hány éve is csináltok, Tünde?
7-8.
Nagyon durva szám. Hány adáson vagytok túl? 200 valamennyi?
220 valahány.
Elképesztő, elképesztő tényleg. Nagyon ajánlom nektek, hogyha még nem hallottátok ezt a podcastot. Nagyon szuper könyveket és programokat és filmeket szoktak ajánlani Brigivel, Tündék. Mivel ugye neked a könyvtár az olyan szempontból egy, tehát a hivatás az a legjobban kifejezi. És ugye gyakran szoktatok a podcastban is, illetve az olvasónapló.net blogodon, ami meg még régebb óta fut, mint a podcast, ugye?
Igen, az most már lassan 20 éve. Jó. Nagyon durva számok ezek.
Nagyon, nagyon, tényleg, hogyha az ember így belegondol, hogy mióta, tényleg ez is egy szakma, tehát hogyha gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, amit más emberek, így főállásban, tehát tartalmakat gyártunk. Szóval a blogodon is, és a podcastban is rendszeresen szoktatok ajánlani olyan könyveket, amik könyvtárakkal kapcsolatosak, de azt hiszem, hogy nem tudom, hogy volt-e már ilyen tematikus adásotok.
Volt, többször is volt, mert mivel könyvtáros vagyok, ezért egyrészt beszéltünk arról is, hogy milyen könyvtárosnak lenni, mennyire változott ez az elmúlt x évtizedben.
Igen, azt tudom, erre emlékszem. Igen.
És rendszeresen is mindig az embernek megdobogtatja a szívét, hogyha olyas valamiről olvas, amivel amúgy foglalkozik is, és szerencsére a könyvtárossággal, meg az olvasással, meg mondjuk a könyvesboltokkal, meg könyvmániával rengeteg könyv foglalkozik, úgyhogy ez egy ilyen végtelen irodalomlista, szerencsére.
Igen, és az a jó, hogy egyre több a non-fiction, tehát az ilyen tényirodalmi könyv is, ami erről szól. Régen is voltak nagyon jó könyvek, azokat én kevésbé ismerem, te olyat is hoztál, hogyha ha jól tudom a mai adásunkba. De akkor vágjunk is bele, jó. Szerintem. Tehát akkor a mai adásunkban csupa olyan jobbnál jobb könyvet fogtok hallani tőlünk, amelyekben a könyvtárnak nagyon-nagyon fontos szerepe van.
Igen. Igazából az első két könyv rögtön, amit hoztam, az mind a kettő kötelező olvasmány volt nekem annak idején a könyvtárszakon, és nem tudom, hogy még mindig kötelező olvasmányként szerepelnek-e, de mind a kettő olyan könyv volt, ami egyrészt nagyon meglepő volt, hogy bekerültek mind kötelező olvasmány, másrészt meg annyira informatív és szórakoztató, meg kulturálóak is voltak, hogy ezáltal is be lehet szeretni a könyvtárba, mint tudományba, vagy foglalkozásba.
Te mindig is könyvtáros szerettél volna lenni, amit az eszedet tudod?
Nem.
Vagy ez véletlenül
nem,
jött?
Nem, így véletlenül jött. Tehát mindig is ugye az irodalom és a könyvek, azok meg a filmek érdekeltek, és természetesen én is híres hollywoodi színésznő akartam lenni, és akkor anyukám egyszer azt mondta nekem, hogy miért nem próbálkozol a könyvtárral, mint karrierrel, már amennyire egy könyvtárosként lehet karriert befutni, de végül is ez egy jó ötlet volt, úgyhogy
a felvételizmát... Fogjuk majd látni a mai adásból, hogy egyébként nagyon jó karriert lehet. Az egyik könyvből ez kiderül.
Igen. Mondjuk lehet is, de hát ez sem Magyarországon történt. Minden esetre ez akkor nagyon jó ötlet volt, és akkor onnantól kezdve már igen, tehát amikor már ugye tényleg, hogy ez milyen jó, és van is ilyen dolog, hogy könyvtárszak lehet erre jelentkezni, onnantól kezdve viszont már azt mondhatom, hogy ez
egy teljesen egyenes út volt, hogy te ezzel fogsz foglalkozni.
Igen.
Na, és akkor mik voltak ezek az olvasmányok?
Az egyik Umberto Eco-tól a Rózsa neve, ami
alap
igazából bárkinek, aki szereti a könyveket, meg egyáltalán az irodalmat, és akár szórakoztató, akár szép irodalmat, Umberto Eco az egy ilyen megkerülhetetlen személy, és a Rózsa neve az meg különösen egy olyan mű, amiben a könyveknek, a könyvtárnak nagyon fontos és különös szerepe van, ráadásul ugye történelmi regény, ugye a 13. században játszódik egy kolostorban, és egy kolostori könyvtárban, és ott is ilyen titokzatos dolgok történnek, és nagyon jó volt annak idején. Én ebből például a filmet láttam először, és nem is tudtam, hogy ez egy regényből készült. És amikor oda kerültem a könyvtárszakra első évesként, és akkor azt mondták, hogy akkor ez itt a hoppá, de hát én ezt láttam filmen. És de a könyv az meg mennyivel mélyebb, meg mennyivel sokkal több minden van, és ezek a rengeteg jegyzetek, és valóban egy csomó minden úgy volt benne, ami aztán később előkerült ugye a tanulmányaink során, tehát amikor a könyvtártörténetről tanultunk, ezek a kódexek, meg a másolások, meg a hasonlók, és a kolostorok szerepe az egy külön tétel sor volt a könyvtártörténetből. Úgyhogy a Rózsa neve az egyik olyan, ami így megkerülhetetlen.
Igen, és Umberto Eco-nak a könyvtára is legendás, tehát igen. Érdemes utána járni. Ez talán van egy dokumentumfilm fenn a YouTube-on, ahol egy picit így be lehet járni, ezt bemutatja. Meg talán a bestsellerbe is, amikor Lévai Balázs csinált vele interjút, igen, akkor szerintem ellátogatott, igen, hozzá, és ott a házában, a könyvtárában készült.
De van egy interjú. Van egy ilyen urban legend is, hogy van egy fénykép az Umberto Eco könyvtáráról, vagyis hát van egy fénykép egy könyvtárról, amire mindenki azt mondja, hogy ez az Umberto Eco könyvtára, de nem, mert az Umberto Eco-nak sokkal rendetlenebb volt a könyvtára. Úgyhogy igen, ezt a dokumentumfilmet, vagy mit, amit meg lehet nézni, azt szokták mindig felhozni, hogy ez a kép, ez nem igaz. Tényleg nagyon-nagyon sok könyve volt neki, de nem nagyon tartotta úgy rendben, tehát mint az ilyen nagy könyvűtők.
Van az a mennyiség, mert ezt mondom,
igen,
lehet.
Nem is lehet. Igen. Meg ő is olyan volt, aki tudta, hogy mi hol van, meg mi merre van, és hasonlók. Ugye Umberto Eco többször is visszatért ugye a könyvtár témához, de így a Rózsa neve az, ami az első és a legfontosabb.
Igen, nagyon ajánlom nektek. Én így majdnem lassan 20 éve olvastam már szerintem, és én is a filmet láttam először, és utána olvastam a regényt, és elképesztően gazdag és sok rétegű, ahogy te is mondtad, úgyhogy mindenképpen érdemes belevágni, aki egy ilyen, tehát tényleg aki szereti történelmi regényeket, azoknak abszolút megkerülhetetlen, de ez pont az, hogy pont az a fajta regény, aminél minél többet tudsz a világról, és minél, tehát annál több rétegét, megjelentését fedezett fel. Tehát, hogyha úgy olvasod, hogy mondjuk nem kamaszként, vagy fiatal felnőttként, hanem amikor mondjuk többet, amikor olvasottabb az ember, akkor még több mindenre tud így rácsodálkozni, vagy még több olyan utalást fedez fel a regényben, amit így Eco. Ugye ez tele van irodalmi utalásokkal és más írókra, művekre való utalásokkal, úgyhogy tényleg egy hatalmas játék. Nem csoda, hogy kötelező olvasni volt, és megkerülhetetlen könyv. És mi volt a másik?
A másik pedig a Rátvég Istvánnak a könyv komédiája című
egyáltalán nem
kötete.
Ismerem.
Ugye Rátvég István a két világháború között volt művészet történettel, művelődés történettel foglalkozott, rengeteg olyan könyvet adott ki, amik így különböző művelődés történeti ritkaságokról szóltak, és ezek így ilyen témába voltak rendezve, tehát hatalom és pénz, akkor volt a szerelem és házasság, a fekete krónika, közben pedig volt ez a könyv komédiája is, amiben ilyen kultúrtörténeti érdekességek vannak. És vannak benne könyvek is, vannak könyvtáros dolgok is, nagyon sok minden történet a könyvekkel kapcsolatos. És
ezek mindegyik ilyen szenzációs sztori.
Mindegyik ilyen szenzációs sztori, de igaz. És ugye alá is van mindegyik támasztva tényekkel, meg hát ugye ő rengeteget kutatott, és ugyanannyira nagyon jó stílusban írta mindezeket meg. Tehát így akármikor el lehet venni bármelyik könyvét így a polcra, és akkor fölütöd, és elolvasol belőle egy fejezetet, akkor tök sok mindent megtudsz. Tehát tényleg ő is olyan volt, aki mindenfélével foglalkozott, ugye mint művelődéstörténész, és nagyon sok mindent így össze is fogott és kiadott. Kicsit olyan volt, mint a Szerbantalnak a magyar irodalom meg a világirodalom története, tehát ugye olvasmányos és informatív és rendkívül szerteágazó, de mondom, ez a könyv komédiája, ez meg különösen, mert vannak ugye ilyen elborzasztó részek benne, például ugye a híres ember bőrbe kötött könyvekről is van szó, akkor vannak a könyvtüzekről, a könyveszteségekről, a tolvajlásokról, ilyenekről is, meg hogy mekkora hatalma volt bizonyos könyveknek, vagy nem volt, vagy ki mit meg nem tett könyvekért, roppant szórakoztató könyv és informatív egyben.
Nem olyan régen jelent meg a Magnolia kiadónál Irene Vallejo-nak a Papyrus című könyve, ami hasonló műfajú könyv, tehát ott is ugye a könyv történetét és ehhez kapcsolódó ilyen anekdotákat, meg nagyon érdekes sztorikat vesz végig a szerző így évezeteken keresztül, de úgy gondolom, hogy akkor ez egy tervem, hogy idén elolvassam, és mellé ezt mindenképpen, ezt a könyv komédiáját, mert nagyon-nagyon kíváncsi lettem.
És én nagyon szerettem, mert ráadásul nekem nagyon tetszett, ilyen nagyon, régen a gondolatkiadó volt az így a 60-as években, amikor megjelentette a Rátvég Istvánnak ezeket a könyveit, és ilyen egyforma kiadásban vannak benne, úgyhogy nekem ez ilyen
megvan az egész sorozat.
Pontom, egy hiányzik, de az összes többi megvan, és mindegyik kemény kötésben, és mindegyiknél még szépen megvan
és
a borító.
És melyik hiányzik? Hát ha valamelyik hallgatunk, felajánlja majd.
Szerintem pont a hatalom és pénz. A hatalom és pénz hiányzik. Mert megvan a varázsvesző is, vagy a hatalom és pénz, most nem tudom, elnézést, vagy az emberi butaság. Aha. A kettő közül valamelyik. De lehet, hogy az emberi butaság, mert a hatalom és pénznél az így nagyjából előttem van a képe. Úgyhogy szerintem az emberi butaság, tehát ha valaki tud ilyen szép, a kemény kötésben és még borítóval együtt, ezt nyugodtan szólhat. De ha már ugye Szermantarról megemlékeztem, akkor ugye neki is a Pendragon legenda című regénye, igen, az is ilyen, igen. Ami úgymond ilyen klasszikus és nagyon fontos szerepe van benne a könyveknek, a könyvtáraknak, és ugye amikor először elolvastam, akkor mondtam, hát én nekem el kell jutnom a British Library könyvtárába, bármire én eljutottam, az már nem egészen úgy nézett ki, mint ugye Szermantar idejében, de ez mindenképpen egy ilyen bakáncslistás hely volt.
De azt szerintem nem tetszett volna már annyira a Szerbantalának ez az új. Nem. Vagy hát ugye nem új.
Igen, tehát ez már nem ugyanaz. De ez is különleges, tehát a mostani British Library is nagyon érdekes hely. Végülis a régi olvasótermet is meg lehet nézni, de már nem ugyanaz.
Igen. Viszont a shopjában, ugye az ajándékboltban mindig hihetetlenül szuper cuccokat árulnak, és amikor legutóbb voltam Londonban, akkor nem lehet úgy eljönni a British Library-ből, hogy ne vásárolnám be.
Az összes ilyen híres könyvtárnak a library shopja az... szoktam nézegetni például a New York Public Library-nek, hogy neki micsoda kínálata van, de sajnos ők nem küldenek külföldre, tehát ugye nem lehet tőlük rendelni. Tehát van online shopjuk, de nem lehet sajnos rendelni, úgyhogy ez így hiányzik. Valóban a British Library az közelebb van.
Igen, és azt mondom, pont a British Library adja ki talán, most ebben nem vagyok egészen biztos, de van ez a ilyen klasszikus krimi sorozat,
igen.
Abban szuper.
Nagyon jók vannak.
Könyvek, én ott vásároltam is pár éve, és az is tök jó, hogy foglalkoznak ilyennel, hogy ez egy krimi sorozat, ugye klasszikus gyakorlatilag a krimi aranykor, tehát az Agatha Christie, és mondjuk az utána lévő még néhány évtizedben ugye az akkori sztár krimi írók.
Dorothy L. Sayers és hasonlók.
Igen, de ugye csomó olyan név is van ebben a sorozatban, meg olyan szerző, meg olyan regény, akiket egyáltalán nem hallottunk, viszont nagyon jó krimik.
És szoktak tartani konferenciákat is, a Brigi például volt egyszer egy ilyen konferencián.
Az adás nagyon szuper, ezt majd belinkelem, hogy ezt mindenképpen hallgassátok meg, mert ez egy nagyon klassz élménybeszámoló.
Igen, és azóta is tényleg rendszeresen jelentetnek meg nagyon jó pofa könyveket így a krimi klasszikus korában.
De ez milyen érdekes, hogy Magyarországon ugye könyvtárak nem foglalkoznak ilyesmivel, tehát ilyen típusú, ilyen könyvkiadás meg...
Hát nem, csak olyan saját...
gondozás.
Igen, tehát ilyen saját tanulmányköteteket adnak ki, de ilyen különösebben ilyen nagyobb célra szánta. Tehát az Országos Széchenyi Könyvtár esetleg, azt hiszem, neki vannak úgy kiadványai, de egyik se olyan, hogy mondjuk ilyen populáris
nem
foglalkoznak,
szakmai,
tehát az nem, inkább a szakmai dolgokat adnak ki, persze. Nem ilyen pornépnek szól.
Ha már British Library, akkor muszáj megjelenítenem, hogy a Tashennek van egyébként egy gyönyörű, szép albuma. Szerintem ilyen most már talán 100 vagy 150 euróba kerül, és a világ legszebb könyvtáraiból egy ilyen több száz oldalas album gyakorlatilag, tehát ez iszonyatosan gyönyörű helyeket mutatnak be. Ez tényleg egy ilyen, mondjuk egy bakancslista jellegű projekthez nagyon jó kis forrás lehet.
Igen, hogy végig látogatni a világ legszebb
könyvtárait. Elképesztően szépek, tényleg. Mm. Nagyon, és annyira az érdekes, hogy a modern, nem csak régi, hanem modern könyvtárak is vannak köztük. Nagyon nagy részük azért Ázsiában található. Ott ilyen egészen elképesztő léptékű könyvtárak vannak. Amúgy a CEU könyvtárát nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha még nem láttátok a Nádor utcai, hány emeletes? Négy vagy öt?
Négy emeletes.
Igen, négy emeletes könyvtár, lélegzetel állító tényleg, gyönyörű szép, és most bárki beiratkozhat. Úgyhogy ha eddig nem tettétek meg, mert mondjuk nem volt rá lehetőségetek, most semmi sem tart vissza.
Igen. Klassz környezet tényleg tanulni mindenképpen. Tehát maga a gyűjtemény is jó, már mint hely, és ahol tanulni lehet arra is, vagy kutatni.
Igen, tökéletes, meditálni, de tényleg bármire.
És ha hangosak vagyunk, akkor esetleg a másik olvasó rád szól, hogy... Tehát nem is a könyvtárosok szólnak rád, hanem a másik olvasó, hogy csendesebben.
Igen, beépített ember.
Aki már így magukének érzi a könyvtárat.
Igen, és szuper a panoráma is azért a legfelsőbb emeletekről.
Igen, nagyon szép a Duna.
Folytassuk Bellel?
Jó, a folytassuk a könyvtár királynőjével. Igen.
Igen, ez egy olyan könyv, amit én a magyar kiadásán szerkesztőként dolgoztam. Ez néhány hónapja, hát talán nyár közepén jelent meg. Magyarul Bella könyvtár királynője címmel. Egy nagyon érdekes sztori. Alapvetően egy ilyen romantikusabb történelmi regényről van szó, és egy valós, abszolút valós történetnek a fikcionalizált feldolgozása, amit két írónő jegyez közösen. Az az érdekes, hogy Belle de Costa Green, akinek a történetéről szól ez a könyv, egy a valóságban is létezett személy volt, és J.P. Morgan magán könyvtárának volt a könyvtárosa egészen az élete végéig. Tehát gyakorlatilag egész életében, ugye 20 éves korától haláláig azzal foglalkozott, hogy először is felépítse J.P. Morgannek a gyűjteményét. Ugye ez nem csak egy, tehát olyan tágabb értelemben vett könyvtárról beszélünk, mert itt azért nagyon sok egyéb, tehát ugye már egy múzeum, igen, tehát műalkotás is J.P. Morgannek a gyűjteményéhez tartozott. De azért ebben a regényben elsősorban az olyan könyvritkaságoknak a megszerzéséről van leginkább szó, amik ugye alapvetően Bellnek köszönhetőek. És az az igazán izgalmas ebben a történetben, hogy Bell mindezt úgy érte el, hogy ő egy fekete nő volt, tehát színes bőrű nőként, ugye soha nem lett volna erre lehetősége egyáltalán, és szerintem még ma sem valószínű, hogy J.P. Morgan megbíznák. Nem vagyok egészen biztos abban, hogy ilyen elképesztő karriert tudna felépíteni magának ebben a világban, tehát ebben a könyv ritkaságokkal foglalkozó világban. És ugye ezt egész életében titkolta, tehát senki nem tudta, nyilván a családján kívül, a testvérein és a szülein kívül, hogy ő nem fehér.
Igen, és az is az érdekes, mert egyáltalán nőként bekerülni egy ilyen helyre, vagy 1914 körül, vagy hogyan került ugye a J.P. Morganhez, és ugye Amerikában hatalmas hagyománya van ennek, a gazdag emberek gyűjtik a mindenfélét, és ugye a J.P. Morgannek az egyik szíve csücske az a könyvek voltak, a könyvritkaságoknak a gyűjtése, és igazából ráadásul Bell volt az egyike azoknak, akik végig támogatták is azt az ötletet is, hogy megnyissa ezt a gyűjteményt, tehát ugye igazából korlátozott a nyíltvános gyűjtemény most is, tehát lehet oda menni kutatni. Több ilyen gyűjtemény is van Amerika szerte, de az övé az egyik ilyen leghíresebb, és ugye mindjárt a Bellnek a háttere miatt is, meg azért is, amilyen ilyen legendás, tényleg ilyen legendás szerzeményezései voltak J.P. Morgannek, tehát erről van a könyvben is többről szó, hogy milyen
kódexeket,
meg ilyen
első kiadásokat
szerzett meg.
Ilyen 800 meg 900 évvel ezelőtt.
És ugyanakkor még az is érdekes benne, hogy ez is olyan, hogy volt valami különleges Shakespeare kiadás, amit ugye megszerzett, és ugye ilyen mindenféle angol gyűjtemények elől harácsolt el, és ebből ilyen nagy konfliktus is volt, hogy ugye mégiscsak, hogy
elviszi
az országból. Mondjuk az angoloknak ez egy kicsit ilyen, ugye a saját csapdájukba úgymond estek, tehát ők is ugyanezt csinálták egy csomó mindennel, de ugyanez,
most visszakapták.
Kicsiben, de nem akkora, mint egy piramis, de azért ugyanezt ugye visszakapták valóban.
Az Elgin márvány.
Igen.